Áldás békesség, testvérek, jó estét kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött ma este is, a második alkalmunkra. Kezdjük a heti énekünkkel, vegyük elő az énekes lapot. Most az első és a második versszakot fogjuk énekelni, és most már segítségünk is van, úgyhogy majd kapunk kíséretet is az énekhez. Énekeljük el akkor az első és a második versszakot, és majd a harmadik versszakot majd csak holnap, hogy holnapra is maradjon egy versszak, jó? Akkor kezdjük el. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, drága megváltó Jézusunk. Köszönjük, hogy a te kezedbe tehetjük a mi életünket, a mi szívünket, a mi gondolatainkat, minden dolgunkat, aminek súlyával, terhével jöttünk erre a mai estére. Ismersz bennünket. Ismered az életünket. Tudod, hogy mire van szükségünk. És amikor azt imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor most ezt szeretnénk nagyon komolyan gondolni, hogy ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a tied. Hogy az életünket ne a magunk ötletei szerint formáld, hanem a te csodálatos terved szerint, ami nem romlás és kár, hanem békesség, Szentlélekben való öröm és szabadság. Urunk, kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket, és add, hogy ezen az estén se botránkozzunk meg benned, hanem tudjunk hozzád emelt szívvel, lélekkel dicsőíteni, magasztalni azért a kegyelemért, szeretetért és szabadításért, amit hoztál nekünk a ma este is. Hallgass meg a mi imádságunkat, és a te ígéreted szerint légy közöttünk. Amen. Isten igéjét a János írása szerint való evangéliumból olvasom, a János evangéliumának a negyedik részéből, negyedik rész első versétől így szól az ige. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyá Júdeát, és elméne ismét Galileába. Samárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott vala pedig a Jákob forrása, Jézus azért az utazástól elfáradva, azon mód leül le a forráshoz, mint egy 6 óra vala. És jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni, mondta néki, Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felele Jézus, és mondta neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és azt, hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondta neki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Avagy nagyobb vagy én, te, ami atyánknál Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és jószágai is. Felele Jézus, és azt mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjazik. Hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz benne. Mondanék ki az azt, hogy uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta neki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felel az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta neki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony, uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a helyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus, asszony, hidd el nekem, eljö az az óra, amikor nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az idvesség a zsidók közül támad. De eljön az az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya az ilyeneket keresi, az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta neki az asszony, tudom, hogy a Messiás jő, akit Krisztusnak mondatik, mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjövének az ő tanítványai, és csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondá, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyja azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és mondá az embereknek. Jelte, lássatok egy embert, aki megmondanékem minden, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus. Kimentek azért a városból, és hozzá menének. Aközben pedig kérék őt a tanítványok, mondván, Mester, egyél. Ő pedig mondanékik, van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondának azért a tanítványok egymásnak, hozott eléki valaki enni. Mondja nekik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ti nem azt mondjátok-e, hogy még 4 hónap is eljön az aratás. Ímé mondom nektek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben a mondás igaz, hogy más a vető és más az arató. Én annak az aratására küldelek titeket, amit nem ti munkáltatok. Mások munkáltak, és ti a mások munkájába álltatok. Abból a városból pedig sokan hívének benne a samaritánusok közül annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy ő mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá, a samaritánusok kérik őt, hogy maradjon náluk, és ott marad a 2 napig. És sokkal többen hívének a maga beszédéért, és azt mondják vala az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk már, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője. Kedves testvérek, tegnap is egy asszonyról volt szó. Nem véletlenül választottam, illetve hiszem, hogy nem véletlenül választotta ezt az igét az Úr a mai napra, hogy lássuk, hogy Jézus a tegnapi alkalommal olyan keményen fokhegyről beszélt azzal a pogány asszonnyal, azzal a kananeus asszonnyal, és most egy samáriai asszonnyal ül le beszélgetni. És mennyire más ez a beszélgetés, mint a tegnapi. Ezt azért is jó látnunk, mert Jézus az nem egy kaptafára kezeli a mi életünket, hanem nagyon jól tudja azt, hogy kinek, mikor, mire van szüksége. Nem arról van szó, hogy mindenki csak egyfajta uniformizált módon lehet kezelni, és akkor van egy módszer, amivel lehet Istenhez hívogatni, és akkor mindenkivel ugyanazt csinálja Isten. Ez nem így működik. Isten nagyon jól tudja, hogy teljesen különbözőek vagyunk, különböző élethelyzetekben vagyunk, és különböző lelkiállapotokban, különböző szinteken, és bizony különböző intellektuális szinten is vagyunk, különböző képességekkel, éppen különböző hangulatban, hogy hogyan lehet bennünket éppen akkor megszólítani, ezt az Úr Jézus tudja a legjobban. És nagyon jól tudta, hogy kiért megy oda. Azért micsoda döbbenetes dolog, hogy Jézus megint egy olyan területre megy, ami igazából, egyébként lehetett volna másúton is, de mégis Samárián keresztül megy, hogy Galileába menjen. És Jézusnak sosem volt olyan útja, ami véletlenül történt volna, hogy jaj, hát most éppen erre tévedtem, és akkor a véletlen vakszerencse az összehozta valakivel, és akkor azzal beszélt, vagy azt meggyógyította. Nem. Jézus mit mondott? Nem a magamat akaratát cselekszem, hanem az én mennyei atyám akaratát. Tehát Istennek konkrét terve volt ezzel az úttal, és Jézus azért állt meg, sőt a tanítványai is azért kellett, hogy bemenjenek a városba az ételért, hogy négy szem közt beszélhessen ezzel az asszonnyal. Érdekes, hogy az előző beszélgetése, a tegnapi, az teljesen a tanítványok előtt történt. Minden a tanítványok előtt történt. Ez a beszélgetés, ez négy szem közt történik. Mert más a helyzet. Mind a kettő nyomorúság, de az egyik az látványos volt, hát az ördög megszállta annak a kananeus asszonynak a lányát, kétségbe esetten megy Jézushoz és kiált. Ez az asszony nem jön, ez nem Jézushoz jön. Itt Jézus jön ehhez az asszonyhoz. Leül és vár. Várja, hogy az atya hogyan hozza oda azt az asszonyt, akivel neki akkor beszélnie kell. És tudjátok, ez az evangelizáció például, amire eljöttetek. Ez pontosan ugyanilyen. Jézus nagyon jól tudja, hogy neked szükséged van rá. Hogy veled személyes beszélni valója van. És ezt az alkalmat azért készítette, mert várt rád. Mert az atya így akarta, hogy ez így történjen. És még akkor is, hogyha egy ilyen alkalomtól valaki nem vár sokat, mert azt gondolja, hogy persze meghallgatom, persze beépítem esetleg a tudást az életembe, vagy azokat az új ismereteket, amiket a lelkipásztorok, akik jönnek, azok mondanak. Jézus ennél többet akar. És látjuk, hogy mit. Jön ez az asszony, és Jézus megszólítja. És emlékeztek, tegnap azzal kezdtem, azt mondtam, hogy Jézus mindig szándékosan botránkoztat. Hát ez az asszony csodálkozik, hogy egyrészt zsidó létére szóvál egy samáriaival. Ugyanaz a helyzet, mint tegnap egy pogánnyal áll szóba. hát nem annyira pogánnyal, egy fél pogánnyal. Mert ugye a samáriaiak, azok azért úgy nagyjából úgy hitték azt, amit a zsidók hittek, de azért jócskán keveredett az ő hitük mindenféle kálmánita népeknek a szokásaival, hitvilágával. Például, amikor babiloni fogságból visszajött Izrael népe, akkor nekik bizony, mert voltak olyan izraeliták, akik samáriai feleséget vettek, el kellett bocsájtani. Nem lehetett közük a samáriaiakhoz. Mert azok ismét visszahozták volna Izrael népéhez, népébe, népe közé a bálványimádást. Azokat a szokásokat, amik miatt egyébként az ítélet volt annak idején Izrael népén. És azt mondta az Úr, hogy nem lehet közöttök hozzájuk. És Jézus mégis most megáll, és egy samáriai asszonnyal leáll beszélni. És hát az asszony maga csodálkozik. Ez körülbelül olyan csodálkozás lehetett, mint amikor Gedeon ugye csépel a présházba szedetten, úgyhogy senki ne lássa, mert félt, hogy elviszik a terményt, és akkor megjelenik az angyal, és azt mondja neki, hogy veled van az Úr erős vitéz. Szerintem így nézett hátra, hogy van-e még valaki ott, mert hogy ő csodálkozott azon, hogy egyáltalán őt megszólítja az Úr, és hogy ő erős vitéz, hát ő abszolút nem így ismeri magát. Hát körülbelül ilyen csodálkozás lehetett ezen az asszonyon, hogy szóbál velem egy zsidó férfi, hát eleve nővel nem állunk szóba, ugye? Csak úgy nem szólongatjuk le. Hát, ha még samáriai. És ezt a nő is tudta. Olyan érdekes, hogy ebben a kérdésben ez a nő kicsit fájdalmasan is, de azért ugye, úgy tudta, hogy mi a helyzet. És meg is kérdezte, hogy te most tényleg? Ez most komoly? Te most szóba állsz velem? És tudjátok, ez egy furcsa dolog, mert nagyon sokan gondolják azt, azok közül az emberek közül, akik a saját életük, a saját életüket ismerik, és tudják róla, hogy nem sok köze van Istenhez. És mégis Istentől kapnak egy szeretett gesztust, akkor elcsodálkoznak rajta. Hogy tényleg? Hogy szóba áll velem az Isten? Hogy van neki mondani valója még az én számomra is? És igen, azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek a számára nincs olyan életminőség, nincs olyan nyomorúságos, bűnös élet, ahol nincs szava az Úrnak hozzánk. Gondoljatok csak bele a Jézus mellett megfeszített latornak a példájára. Annak a latornak a példájára, amiről nagyon jól tudjuk a Bibliából, hogy mind a kettő szidalmazta őt az elején. Tehát nem az volt, hogy volt egy jó lator, meg egy rossz lator, hanem mind a kettő rablógyilkos volt, és mind a kettő szidalmazta Jézust, mind a kettő gúnyolta, és mind a kettő azt mondta, hogy ha te vagy az Isten fia, akkor szállj le a keresztről, mentsd meg magadat, meg mentsd meg minket is. Igen, ám csak az egyikben Isten mégis, látva a Krisztusnak a szenvedését, látta azt, hogy hogyan imádkozik az ellenségeiért, hogy szeretettel van azok iránt, akik leköpik, akik megvetik, akik gúnyolják, akik megostorozták, akik több is koronát raktak rá, hogy mindezek irányába szeretettel van, és az Atyához imádkozik azokért. És lehull a szeméről, a lelkéről a pike, és azt gondolja, hogy talán ennek az embernek, ennek a megváltónak, ennek a Krisztusnak hozzá is van szava. És elcsendesíti a másikat, és azt mondja, odafordul, hogy Uram, Uram, így szólítja már, Uram. Hogy szólítja? Urának. Meglátja abban a vérző zsidó emberben az Istent, a megváltót. És azt mondja, hogy gondolj rám, ha eljössz a te országodba. Mit hisz ez az ember? Hiszi azt, hogy Jézus föl fog támadni, hiszi azt, hogy az ő országa el fog jönni, hiszi, hogy ő ura lesz a halálnak is. És mit mond Jézus erre? Igenis van mondata a rablógyilkoshoz is az Úrnak. Mi volt? Talán az, hogy jó, hát ezt már elrontottad. Most már meghalsz. Meg is érdemled. Nem ezt mondta. Hanem mit mondott, testvérek? Még ma velem leszel a paradicsomban. És ezt azért is mondom, mert amikor például olyan testvérekről gondolkodunk, olyan embertársainkról gondolkodunk, akikről úgy gondoljuk, hogy távol vannak Istentől, nehogy úgy járjunk velük kapcsolatban, mint a tékozló fiú meg az otthon maradt fiú. Hogy mi otthon maradt fiúként durcásan szemléljük, hogy a másiknak, jé, ő szereti már az Úr Jézust, jé, neki szent lélekben való öröme van, jé, ennek az embernek teljesen megújult az élete és boldog. Hogy lehet ez? Pedig ez ilyen volt, olyan volt, amolyan volt. Csak egy példát hadd mondjak erre. Kunszent Miklóson egy elég gyorsan fejlődő ifjúságnak lehettem a vezetője. És volt egy fiú, egy villanyszerelő fiú, aki hát elmondta, hogy ő miből tért meg, és ez bizony az alkoholizálás, bizony, hát ő aztán nem vetette meg a játékgépezésse, ahogy a fiatalság mondja, hát egy csajozógép volt, tehát természetesen a lányokat azt prédának tekintette, és amikor megtért, ezeket ő elhagyta, ezt letette Krisztus elé, és ezektől ő szabadult ezektől a dolgoktól, és kértem, hogy Attila, gyere ki velem Kunadacsra, elmondanád ezt az ottani híveknek. És Attila elmondta, beszélt arról, hogy őt ebből hogyan szabadította meg Jézus, hogy hogyan értette meg, hogy az élet értelme az nem ez, és hogyan kapott célt és értelmet az élete az Úr Jézusban. És nagy örömmel eljöttünk, nagyon jó volt a bizonságtétel, és a következő alkalommal, amikor kim voltam, akkor egy olyan három főből álló család, akik addig mindig jártak, nem jöttek el. És mondom, a gondolkasszonynak, hogy hát gondolkasszony, ők miért nem jöttek? Hát azt mondták, hogy ők nem járnak olyan helyre, ahol ilyen bűnösök vannak. Ilyen rossz életű emberek járnak, oda ők nem jönnek többet. Hát pont a lényeget nem értették meg. És mindezt azért mondtam el, mert pontosan egy ilyen rossz életű asszonyról van szó. Tehát erkölcsileg egy igen kifogásolható életű és felfogású asszony jön oda. Tehát még a samáriaiakhoz képest is egy erkölcsileg nem túlságosan megtalpalt hölgyről van itt szó. Egy olyan hölgyről, akinek, mint tudjuk, öt férje volt, és a hatodik, akivel együtt él, az sem a férje. De hogy jutunk el idáig? Úgyhogy Jézus nem ráront, és nem azt mondja, hogy ha-ha, de jó, hogy megjöttél, hát te vagy az a parázna házasságtörő, akinek már öt férje volt, és a hatodikhoz már hozzá sem ment, mert hogy mindenki csak nevetne rajta, hogy már a hatodikat fogyasztja. Hát valószínűleg ez nem lett volna célra vezető módszer, hogy megnyerje ezt az asszonyt. Hanem azt mondja neki, hogy adj innom. Szolgálj ki. És persze az asszony csodálkozik is, meg hát benne van a samáriai becsület. Ők is annyira szerették a zsidókat, mint ahogy, meg a zsidók is a samáriaiakat, mint ahogy tegnap említettem, mi szeretjük a román testvéreinket sokszor. És hát lehetett benne egy kis samáriai büszkeség is, hogy hát ezért nehogy már én szolgáljalak ki. És akkor Jézus természetes módon folytatja tovább, mert ő tudja, hogy mi a következő lépés. Hogyan lehet beljebb lépni az ember szívébe, az ember gondolataiba. És azt mondja, hogy ha tudnád, hogy kivel beszélsz, akkor te magad kértél volna, és adott volna neked élő vizet. De mit mond? Belegondoltunk, hogy Jézus ezzel mit mond? Jézus azt mondja, hogy ha tudnád, hogy én ki vagyok, akkor kértél volna tőlem, és én kiszolgáltalak volna. De ez akkor ez még nagyobb botrány. Hát egy férfi, egy zsidó férfi kiszolgálta volna, megajándékozta volna ezt a nőt, és hát ezen természetesen elcsodálkozik az asszony is, márpedig Jézus ilyen. És ezt neked is mondja, meg nekem is, ha tudnád, hogy ki vagyok, akkor te már imádkoztál volna. Ha tudnád, hogy milyen hatalmam van. Ha tudnád, hogy mennyire szeretlek téged. Ha tudnád, hogy mennyire ismerem a problémádat. Ha tudnád, hogy mennyire ismerem a gyengéidet, mennyire ismerem a bűneidet, ha tudnád, hogy mennyire távol vagy tőlem, akkor kérnél, és én megadnám neked azt, amire szükséged van. Nem azt, amit kérsz, amire szükséged van, ami jó neked, ami betölt, ami megelégít. Mert hogyan folytatja? Azt mondja, hát ugye az asszony értetlenkedik, hogy milyen élővíz, mert az élővíz az mit jelent? Friss víz, forrásvíz, tehát olyan vizet, ami jó minőségű, friss vizet jelent. Honnan veszed? Hát nem tudsz meríteni se, hát nincs nálad merítőedény. Elkezd értetlenkedni. Egyébként innen látszik az, hogy nagyon sokszor Isten szavát, amikor konkrétan szól hozzánk, sokszor még nem értjük. Tehát nem jut el a tudatunkig, hogy mit is akar mondani Isten nekünk. Még sokszor bibliaolvasás közben sem, meg sokszor igehirdetés hallgatása közben, hogy ezt most, hogy érti ezt Isten? Félreértjük. Mert nem tartunk ott lelkileg. És Jézus mégsem adja föl. Ja, hát nem érted. Hát nem érted, hogy én mit mondok. Akkor jó, hagyjuk az egészet. Mi sokszor így vagyunk egymásra türelmetlenek. Nem érted, hogy mit mondok? Jó, akkor hagyjuk, akkor nem magyarázom tovább. De Isten nem ilyen. Isten nem mond le rólunk. Isten egy életen keresztül kész bennünket tanítani, nevelni, magyarázni nekünk, és egyre beljebb sétálni a szívünk közepére. Mert ott a helye. Mert az ő trónusa ott van. Az ő helye van ott. Az Isten helye van ott. Nem pedig nekünk kell ott ülni. Nem önmagunkat kell imádni, hanem az életünk, a szívünk, a Szentléleknek a temploma kell, hogy legyen. Neki ez a célja, hogy abban a templomban, ami lehet, hogy most üres, vagy tele van bálványokkal, mindenféle kacattal, haraggal, önzéssel, irigységgel, hazugsággal, paráznasággal, titkokkal, az kikerüljön onnan és a helyére, az Isten tisztelet középpontjába Jézus Krisztus kerüljön. Ennek az asszonynak természetesen nem érti még, mert tele van minden mással az élete. És nézzük csak tovább, hogy hogyan pucolja Jézus az életét, hogyan viszi még közelebb. Jézus azt mondja, hogy aki ebből a vízből iszik, lemegy tulajdonképpen az asszonynak a szintjére, és azt mondja, hogy nézd, aki ebből a vízből iszik, az meg fog szomjazni megint. De én nem ezt akarom neked, én nem erről a vízről beszélek. Az a víz, amit én fogok adni, amit én tudok neked adni, ha te abból kapsz, nem fogsz megszomjazni sose. De még tudjuk, hát a történetből tudjuk, hogy még mindig nem érti, mert azt mondja, hogy hát akkor hadd kapjam ezt a vizet, mert akkor nem kell idejönnöm meríteni, hogyha én soha többé nem leszek szomjas. Ez majdnem olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy az ilyen mesében megjelenik a dzsin, és azt mondja, hogy teljesítem 3 kívánságot, jó, akkor teljesítsed minden kívánságomat, és ettől kezdve el van rendezve az egész életem. Valahogy a nő is így gondolta, hogy hát akkor nem kell ide kijárkálnom. Azt még elfelejtettem mondani, és szerettem volna ezt is, hogy ez a 4 szem közti beszélgetésről azért is tudott Isten, mert ez az asszony olyan időpontban jött ki, ez a 6 óra a Károliban, a zsidó időszámítást mutatja, ez inkább ilyen dél körül, vagy 2 óra környékén van ez, tehát olyan időpontban, aki senki nem jött ki ebben nagy melegbe vizet meríteni, ez az asszony szégyelte magát, és inkább nem akar találkozni másokkal, és kijött akkor vizet meríteni, amikor nem muszáj. Ez egy jellegzetes tulajdonsága azoknak az embereknek, azok kezdenek el elszigetelődni a többi embertől, akár a saját családjukon belül, akár a munkatársaiktól, akár az iskolájukban, azok az emberek, akik valami módon valami szégyent hordoznak, valamiért szégyellik magukat, valamiért úgy érzik, hogy kilógnak a társaságból, valamiért őket nem fogadják el, de ez az asszony pontosan ilyen volt. És csak azért tettem hozzá, mert nagyon, nagyon fontos része, hogyha te valamilyen szempontból így érzed magadat, az nem véletlen. Az azért van, mert valamit az életedben hordozol, ami nem odavaló. És Jézus, miután látja, hogy az egészen egyértelmű példát sem érti ez az asszony, tulajdonképpen nagyon finoman, de rátér a lényegre. Rámutat ennek az asszonynak a bűnére, arra a bűnre, ami tulajdonképpen őt elválasztja az Istentől. A házasságtörő parázna életére csak annyit mond, nem mondja, nem úgy leplezi le, hogy na, te házasságtörő parázna utolsó aljas valaki, vagy nem, azt mondja, hozd ide a férjedet. És ugye, természetes emberi természet, nem azt mondja, hogy jaj, uram, hát most aki van, az már nem a férjem. Nem, ez nem. Hát ez a bűnösségtől kezdve mi mindig terelünk. Mi mindig szeretjük elterelni a figyelmet magunkról. Mindig valami mást mondunk. Emlékezzünk csak, amikor az Úr megkérdezi, hogy csak nem ettél arról a fáról, hát akkor természetesen Ádám nem azt mondja, uram, igen, ne haragudja, ettem, elbuktam ebben a dologban. Hát nem ez hangzott el, hanem az, hogy az asszony, akit mellé adtál. Tehát ki a hibás? Az Úr, mert mellé adta az asszony, meg az asszony. Ugye az asszony persze azonnal összetört, és fölvállalta a bűnt, és azt mondta, hogy igen, uram, én szakítottam, és én vittem a bűnbe Ádámot. Hát nem ez történt, hanem azt mondta, hogy a kígyó. De rossz nyelvek szerint a kígyó azért nem mutatott tovább, mert nem volt újja, hogy mutogasson másra. De a lényeg az, hogy mindig hárítunk. És ez az asszony is mit csinál? Nem azt mondja, hogy igen, hát nem tudom a férjemet hozni, mert a szeretőmmel élek együtt éppen, hanem azt mondja, nincs férjem. Ugye? És Jézus, hát hogy milyen az Istennek a humorérzéke? Mert Istennek ilyen is van. Nem azt mondja, hogy te hazug disznó. Mondhatná, és igaza lenne. Hanem azt mondja, hogy hát igen, igen. Tényleg nincs, mert eddig 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Gondoljátok el, hogy micsoda leforrázás lehetett ennek a nőnek. Egy idegen ember, akit soha nem látott, mindent tud róla. És tudjátok, így van ez, tehát lehet az emberek előtt takargatni a dolgainkat. Takargathatjuk az osztálytársaink előtt a dolgokat, a főnökünk előtt, a beosztottunk előtt, a barátaink előtt, takargathatjuk a férjünk előtt, a gyerekeink előtt, a feleségünk előtt, mindenki előtt takargathatjuk, de Isten előtt, tehát Jézus előtt nem takargathatjuk a dolgainkat, ő ismer bennünket. Ő úgy ismer bennünket, ahogy magunk se ismerjük magunkat. Ő tudja, hogy ki vagy. Hányszor mondja, ugye a Jelenések könyvében, amikor írja a gyülekezeteknek a levelet, mit mond mindig? Tudom a te dolgaidat. Tudok rólad. Számon tartalak. És ez nem számon kérdés, amit Jézus mond itt. Illetve nem egy szeretetlen számonkérés, hanem egy szerető édesapának a számonkérése, hogy lányom, hol is vagy te? Ez pontosan ugyanolyan megközelítése, mint amikor az Úr nem azt mondja, hogy tudom, hogy vétkeztél, hanem azt mondja, hogy Ádám, hol vagy? Hol is tartasz, drága testvérem? És ezt higgyétek el, ma este ezt tőlünk kérdezi az Úr. Ez nekünk szól. Ő tudja, hogy miben vagy. Lehet, hogy senki nem tud róla. Volt egy nagyon szívbe markoló film. Szerintem az idősebbek emlékeznek rá. Audrey Hepburn játszotta a főszerepet. Egy olyan apácát játszott benne, aki, tehát még a rendházban, még az apácává szentelése előtt készült, és nagyon szorgalmas volt, és misszionárius akart lenni. És a rendfőnök azt mondta neki, hogy most még meggondolhatod magad, mielőtt fölszentelnek. Mert magadat becsaphatod, az embereket becsaphatod, de Istent soha nem csaphatod be. Nagyon szorgalmas vagy, de vajon ez a te utad, vagy nem? Istent nem csaphatott be. És ő fölszenteltette magát, elment, és aztán hát az egész film arról szólt, hogy tulajdonképpen tényleg nagyon erősen emberi akarattal, emberi jó szándékkal megpróbált helytállni, és a végén nem tudott helytállni. Nem tudott, mert az emberi akarat addig vitte, aztán beleszerelmesedett ott valakibe, és ott hagyta az egészet. És nem lett volna igaz a film, hogyha happy enddel végződik, hogy ő mégis kitart. Mert az emberi természet a saját erejéből, a saját akaratából ennyire képes. Ne nagyon nézzük le ezt az asszonyt egyébként, mert lehetséges, hogy ez a mi kedves samáriai asszonytestvérünk, lehet, hogy jó szándékkal volt. Lehet, hogy ahogy mondják, szerelmes típus volt. Lehet, hogy azt gondolta, hogy a legjobbat akarja adni, és a legjobbat akarja kapni. De aztán, amikor ez nem sikerült, akkor olyan volt, mint a mai emberek nagy része, nem ment, lecseréljük. Akkor nem helyre rakjuk a dolgokat, hiszen az Úr nincs ott az életében, tehát nincs, aki helyre rakja, akkor jöhet a következő. És az ilyenekből válnak az olyan nők, mint édesapámnak volt egy újságíró kolléganője, híres és egyben hírhet hölgyemény volt, és ő éppen ugyanígy a hatodik férjét fogyasztotta, és hogy milyen lelkületű volt a hölgy, egyik reggel úgy kelt föl, hogy kinézett az ablakon, és megkérdezte, hogy Béla, te hülye vagy? Esik az eső. És egyszerűen megkeményedik, tönkre megy az ember, még ha egyébként a legjobbat is akarja. A házasság ez egy nagyon klassz dolog. Istentől való dolog, de ha Isten nélkül csináljuk, akkor ezt is simán el tudjuk rontani. Simán el tudjuk rontani. Főleg, hogyha nem hagyjuk, hogy az Úr javítson rajta, beleszóljon, gondozza azt. Ez az az, hogy nem gondozta a házasságát, ez félretette, és jött a következő. Az se jobb egyébként, azt úgy hozzáteszem, hogy vannak, akik meg együtt nyomorognak. Együtt élnek, de nem szeretik egymást, mert nem hagyják, hogy Isten helyrehozza az életükben a helyrehozandókat. Ez se jó. És az asszonynak itt az elevennyére tapintanak természetesen, neki ez az életének a nyomorúsága. És azt mondja, hogy még a válaszában is, amikor Jézus elmondja neki, elkezd terelni egy kicsit, ilyen kis vallásos terelést hoz be. Mi is képesek vagyunk egyébként vallásoskodni ilyenkor Istennel szembe, úgy csinálunk, mintha egyébként, hát persze megértettük, igyekszünk ám odafigyelni az Isten szavára, mit mond? Elkezd teologizálgatni. Nem azt mondja, hogy összetörtem, Uram, és akkor én akkor meg akarok változni, nem. Elkezdi mondani, hogy a mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, és Jézus nem veszti el a türelmét. Nem mondja azt, hogy ne beszéljünk itt félre. Most ne kezdjünk el teológiai vitába arról, hogy hol kell imádni az Istent. És ezt nagyon rövid úton lezárja, mert azt mondja, hogy ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. Ez van leírva. Kész, punktum. Itt be is fejezi a beszédet, és tulajdonképpen, ami következik, az a lényeg. És azt mondja, hogy eljön az az óra, amikor az Isten olyan imádókat keres, és itt már tényleg a lelki életre viszi, a lelki síkra viszi át teljesen Jézus a beszélgetést, olyan imádókat keres az Isten, ha már erről beszélsz, kedves asszonytestvérem, akik lélekben és igazságban, fordíthatjuk így is, lélekben és igazán imádják az Istent. És ez mit jelent? Az, hogy nem a helytől függ, az, hogy hol. Jézus mit is mond a tanítványainak, ha emlékszünk, ha ketten vagy hárman, bárhol az én nevemben együtt vagytok, én ott vagyok közöttetek. Tehát nem helyfüggő, hanem attól a lélektől, amit mi megtérésünkkor megkapunk az Úr Jézustól, az ő szent lelkét. És akkor bizony, mivel említettem nektek, mint testünket, mint a Szentlélek templomát, mivel az életünkben ott van a Krisztus imádata, az Isten iránti hódolat, ezért mondja azt az ige, hogy lélekben és igazán. Mert Isten ezeket az imádókat keresi. Nem azokat, akik teologizálgatnak, nem azokat, akik a szájukat jártatják, nem is azokat, akik ismereteket halmoznak föl a lelki dolgokról, hanem azokat, akik a szívüket és az életüket átadták, annak a középpontja, annak az ura, vezére és parancsolója maga Krisztus, és ebből az újjászületett életből, a lélek által hitből fakadó cselekedetek bizonyítják azt, hogy ő már más. Másként lát, másként érez, másként hallja a szavakat, másként beszél, és bizony másként cselekszik. Mert hogy megváltozott, mert Jézus lett a Szentlélek által az életének az ura. És milyen érdekes, hogy Istennek milyen a munkája, hogy ez az asszony, ez itt megérti. Itt leesik neki a tantusz. És megérti, hogy nekem ez hiányzott, hogy valaki beszéljen erről. Tudjátok, nagyon sokan a saját problémáikkal otthon maradnak. Azért fontos egy hívogatás például evangelizációra, mert nagyon sokan nem mernek eljönni, mert azt gondolják, hogy ők nem valók ebbe a társaságba. A samáriai asszony se jött volna el, hanem hívogatja senki, mert ő magát szégyelte, vagy nem, azt gondolta volna, hogy nem ide való. És azért fontos a hívogatás, mert az Isten igéje az emberben szépen lassan kibontja az igazságot, hogy mit. Hogy az ember magáról megértse, hogy ő hol tart, hogy megértse, hogy Isten mennyire szereti őt, és azt is megértse, hogy a megváltó mit adott érte váltságul. Mert Krisztus azért tehette meg, hogy ezért az asszonyért oda ment, mert aztán ez a Krisztus ment a Golgotai keresztre is. Mert ez a Jézus, ez ezért az asszonyért is a vérét ontotta. Ezért a pogány, öt férjű, egy szeretőjű asszonyért is az életét adta. A vérét hullatta, és szakadt meg az ő szerelmes szíve, érte úgy, ahogy érted is. Azt gondolod, jobb vagy nála? Isten igéje azt mondja, hogy nem. Isten igéje azt tanítja, hogy nincs igaz ember, nincsen csak egy sem. Nincs saját igazságunk. És nem is tudunk gyűjteni olyan cselekedeteket, amit majd mi Isten előtt mutogathatunk, de én ezt csináltam, meg azt csináltam. Tudjátok, hogy a prédikátorokra milyen ítélet van? Azt mondja Jézus, hogy sokan lesznek majd az utolsó napon, akik azt mondják majd, hogy nem a te nevedben profétáltunk, és tettünk sok csodát. Bizony mondom néktek, sokan hallják majd azt, hogy nem ismertelek benneteket, ti gonosztevők. Nem ettől függ. Minden kegyelem. És látjátok, Jézus ezért az egy asszonyért is abba a rekkenő hőségbe, a nagy melegbe egyedül elment, mert ő mindig azt cselekedte, amit prédikált. Mert mit prédikált Jézus? Hogyha a 100 lyuk közül egy elveszik. Vajon nem hagyja ott a 99-et a pásztor, és nem megy el az egyért? Na, ez a Jézus így keres téged. Ma este. És tudja, hogy hol vagy. Tudja, hogy hol tartasz. Tudja, hogy miben vagy. Tudja, hogy mi választ el tőle. És azt is tudja, hogy hogyan gyógyítson meg. Hogyan vegyen a karjába, hogyan szeressen körbe téged, hogyan tedd le, hogyan vald meg, hogyan hagyd el, és hogyan legyen az életed, az Istent dicsőítő élet, a Krisztusról bizonyságot tévő, Isten tiszteletet mutató Szentlélek temploma. És mi a következmény? Ez is nagyon érdekes, mert nem gyakran fordul elő a Bibliában. A messiásról kérdez ez az asszony, és Jézus nyíltan megmondja, én vagyok az, akivel beszélsz. Hányszor van ilyen a Bibliában? Még a Jézus ítéleténél ez előfordul. Megmondtam nektek, de ti nem hiszitek. És ha jól emlékszem, máskor nem is mondta. Ennek az asszonynak azt mondta, hogy én vagyok az, akivel te beszélsz. Egy pogány, parázna nőnek nyíltan kijelenti magát Jézus. Miért? Mert ezzel az asszonnyal így kell beszélni. Én vagyok az. Ne menj félre. Engem keresel. Az életed, amely eddig a boldogságot kereste, és mindig kudarcba fulladt, az öt házasság meg az egy szerető, most itt a boldogság lehetősége. Itt vagyok én. Engem keresel. A boldogságot keresed, itt vagyok én. A békességet keresed, itt vagyok én. A becsületet keresed újra az életedben, itt vagyok én. Tedd az életedet a kezembe. Ez ezt jelentette. És ez az asszony itt eljut odáig, hogy elszalad a faluba és bizonyságot tesz. Aki megérti egyszer, hogy kicsoda Jézus, az már nem bírja magába tartani. Mert az ő életében meghozza azt a változást, hogy igenis szeretné, hogy a többiek életében is változás történjen. Hogy szeretné, és örül annak, hogy ő megismerte, hogy gyertek, mert az, akit mi kerestünk, az itt van. Keresed az életedben a békességet. Keresed az életedben a megnyugvást. A nyomorúságok közepette is. Keresed az erőt, ami felemel téged. A szomorúságban, a gyászban, a szenvedésben. Keresed a boldogságot végre a házasságodban. Keresed a gyereknevelésben, a munkahelyeden. Ott van Jézus, mert ő az életnek a forrása. Ő az, aki azt mondja, hogy ha ez a tied, ha belőle iszik az életed, akkor ez a forrás benned is buzgó forrássá lesz. Másokat fogsz megelégíteni. Akkor az emberek, akik lehet, hogy eddig nem akartak veled beszélni, azt mondják, hogy beszélgetni akarunk veled, olyan jó veled beszélgetni. Olyan jó hallgatni téged. Olyan megnyugtató, amiket mondasz. Beszélj még a Krisztusról. Mi történt veled? Olyan jó hallgatni téged. Persze lesz olyan is, aki elutasít, mert nem mindenki a hit. De mégis akiket Isten rajta keresztül akar megszólítani, azokat meg fogja szólítani rajtad keresztül. Mert belőled is buzogni fog az életnek a forrása. Belőled is áradni fog az Isten szeretete. És látjátok, ez az az, hogy elment, és csak úgy jött belőle. Gyertek. És az ő bizonyságtételére jöttek és hittek. És persze itt is álljunk meg egy pillanatra a tanítványoknál. Megint tükör a tanítványoknak. Megjönnek, és mit látnak? Egy nővel beszél. Eddig jutottak. Nem gondolják az előző esetből, meg sok más esetből, hogy az ő mesterüknek célja van ezzel, hogy ez is az atya akarata, hanem itt tartanak, megbotránkoznak, megütköznek. És milyen érdekes, amikor megkérdezik, hogy akarsz enni, hiszen Jézus ezért küldte el őket, hogy enni hozzanak, akkor Jézus velük is elkezd lelki dolgokról beszélni, és azt mondja, hogy van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. Egyébként ez egy ilyen szívbemarkoló, mert nagyon sokszor Jézusnak, a saját tanítványainak kell, nekünk azt kell mondania, hogy bizony olyan eledelem van, amiről ti nem tudtok. Ez pedig az engedelmesség. Ez pedig az atyára való figyelés. És ezek a kedves atyafiak, akik rengeteg csodát tettek, akiket már kiküldött Jézus, akik ördögöt űztek az ő nevében, akik hirdették az evangéliumot, akik már gyógyítottak Jézus erejével az ő nevében, ezek most pontosan ugyanott tartanak, így lelki értelem szempontjából, mint amikor az asszonnyal beszélt Jézus az élő vízről. Értetlenek, mi? Hozott nekem valaki enni? Sokszor a templomban ülő, egyébként nagyon kedves, aranyos, erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen emberek pontosan ugyanolyan értetlenek, mint amilyen a samáriai asszony, azok, akik kívül vannak és távol vannak. Pontosan ugyanolyanok. Megint szeretném párhuzamba hozni a tékozló fiút és az otthon maradt fiút. És aztán ki volt a nyitottabb a végén, ki volt az, aki előbb értette meg, hogy kicsoda az ő atya, hogy őt szereti, az, aki távolabb volt. Ott volt mellette a másik, és ott élt vele, és mégse ismerte meg a saját apját, hogy milyen. És ez nagy veszély nekünk, gyülekezeti tagoknak, lelkipásztoroknak, gyülekezetbe el, hogy nehogy olyanok legyünk, akik aztán egyszer csak nem értik, hogy mit beszél hozzájuk Jézus. Még az a jó, hogy Jézus nekik is megmagyarázza. Jézus velük is türelmes. Jézus velünk is türelmes. És amit mi nem értünk, azt nekünk elmondja újra, meg újra, megmagyarázza, megmutatja, vezet bennünket, szeret bennünket. És szabad, még akkor is, hogyha ez néha szégyennek tűnik, azt mondani, hogy Uram, nem értem, amit mondasz. És eközben megérkeznek azok az emberek, akik bizonságot hallgatták, a bizonságtételét az asszonynak, és kérik Jézust, hogy jöjjön. És ez a Jézus olyat tesz megint, ami botrányos. Mert zsidó embernek pogány házába nem szabadott bemennie. Tisztátalanná lett. Kultuszi szempontból például a templomba ilyen ember nem mehetett utána be. Tisztulási szertartáson kellett keresztül mennie, ahhoz áldozatot kellett bemutatni, hogy ő újra mehessen a templomba. Na de hát Jézus mindenhova hivatalos. Neki a te házad, a te életed nem tisztátalan, bármilyennek is tartják mások. És Jézus ott maradt 2 napig, és milyen érdekes, milyen jó dolog, és ez az evangélium, hogy ezek az emberek utána mondják, akik hisznek, mondják az asszonynak, hogy most már nem azért hiszünk, mert te mondtad, nem a te bízás, hanem mi is megtapasztaltuk. Már miénk a Krisztus. Már mi is szeretjük őt, már mi is követjük őt, mi is hiszünk benne, mi is hiszük, hogy ő a megváltónk. És tudjátok, akkor lesz egy evangelizáció, egy igehirdetés, egy bibliaolvasás, egy könyörgés, egy imádság. Akkor lesz igazából eredményes, hogy ezt a rossz szót használjam, hogyha már nem a más bizonságtételére hiszel, hanem már magad tapasztalod. És ezt a kérdést hagyd vigyesszem most ide a végére a mai esténknek, hogy te most hol vagy? Te érted-e, amit Jézus beszél hozzád? És hogy a te életedben ott van-e már a trónon, a szíved trónján, ott van-e a Krisztus? Hogy nem csak az én bizonyságtételemre, nem csak az én nagy tiszteletű barátom bizonyságtételére, vagy hívő testvéreink bizonyságtételére, hanem a magad életében is tapasztalod és tudod, hogy Jézus a te megváltód, a te megmentőd, a te szerető urad, aki örök élettel és bűnbocsánattal ajándékozott meg téged. Hadd legyen ez a kérdőjel most a ma este végén. Vizsgáljuk meg magunkat az Úr színe előtt, őszintén. Mert ahogy a filmből idéztem, az embereket becsaphatjuk, magunkat becsaphatjuk, de az Urat nem csaphatjuk be. Hagyjuk, hogy az Úr világossá tegyen mindent. Akik mi vagyunk, ahol tartunk, és hagyd telje azt is világossá, hogy ő hova szeretne bennünket eljuttatni. Hát legyen meg az ő akarata. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy te mindig oda vezetted az Urat, ahol lennie kellett, akár egy-egy emberért. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy Te ilyen pásztor vagy, aki tudod, hogy akár egy nagy tömegen belül is, ki az az egy ember, akinek most éppen a legnagyobb szüksége van rád, akihez beszélni kell. Köszönjük neked, hogy a Te szereteted ismeri az életünknek minden titkát. És köszönjük, hogy te leplezel le bennünket, magunk előtt is. Uram, olyan rossz az, amikor már csak magunk elől titkoljuk, vagy magunk elől tagadjuk az, hogy mindent tudsz. Próbálunk mellé beszélni sokszor, próbálunk jót tenni emberi módon, próbálunk kifizetni téged, próbáljuk játszani az emberek előtt a hívőt, a vallásost, és közben annyira üres és sikertelen tud lenni az életünk, ha nem te vagy annak a közepében, ha nem te vagy annak az ura. Drága megváltó Jézusunk, kérünk, hogy ne tudjuk megtéveszteni magunkat. Úgy könyörgöm azért, hogy soha ne legyen többé alkalmunk, hogy becsapjuk magunkat. Mert aki egy egész életen át becsapja magát, azelőtt becsapódik a menny ajtaja is. És mi nem szeretnénk kívül maradni azon az országon, amit a téged szeretőknek készítettél, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. Mi békességet szeretnénk, szabadulást a mi bűneinkből, vezetést szeretnénk, Urunk, Szentlélekben való örömet. És szeretnénk úgy szeretni téged, és úgy szeretni embertársainkat, ahogy te szerettél bennünket. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ki az életünkben a megtérést, az újjászületést, a megújulásokat, a megszentelődést, hogy járhassunk azon az úton, ami a te kedvedre való. És kérünk téged, hogy tégy bennünket alkalmas eszközökké, mint ahogy ezt az asszonyt is azzá tetted, hogy másoknak is hirdessük a te örömüzenetedet, hogy te mindent tudsz, hogy nincs előtted lehetetlen, hogy szeretettel bánsz a bűnössel, és szabadítást, bűnbocsánatot és békességet ajándékozol. Uram, add, hogy úgy térjünk a hajlékainkba, hogy föltegyük magunknak azokat a kérdéseket, amelyeket föltettél, és tudjunk őszintén válaszolni magunknak is, és neked is. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Légy ezért áldott. Áld meg az esténket, és a napunk, és életünk hátralévő részét. Amen. Most egy rövid csendben mindenki a maga imádságát mondja el az Úrnak. Amen. Most pedig fennállva imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot, az Úri imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, áldásvétel előtt énekeljük a záró énekünket, a mai záró énekünk, a 459-es számú dicséretünk. 459-es számú dicséretünk pedig így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Mind a négy versszakát énekeljük el. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek örök életre elvezérlő közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség a holnapi viszontlátásra.